Rádiós emlékek második oldal. Most az irodalomról beszéljünk. A zászlónk egy olyan ifjúsági lap volt a mi gyermekkorunkban, mint manapság a magyar ifjúság. Csak sokkal drágább volt, 50 fillérbe került egy száma, vagyis 2,5 napi 10 órai pénzembe került, hogy megvehessek egyes számokat. Ebben a zászlónkban jelentek meg Halmosi Simonnak a cikkei. Ő válaszolt többnyire a beérkezett levelekre, műszaki levelekre elsősorban. Nagyon szerettem volna megismerkedni, és minden alkalmat felhasználtam, hogy sikerüljön is vele megismerkednem. Ő akkor már leérettségizett nálunk ott a gimnáziumban, és akkor ő már egyetemre járt. Ő vitte el először például az MRC helységébe is, és ő mutatta meg azt a féltetős szobát a legfelső emeleten, amelyik igen alkalmas volt az antennák kifeszítésére. Ott ismerkedtem meg például Doktorics Pistával is. Most, hogy így lapozgatok a régi feljegyzéseim között, itt találok két QSL lapot is a régi MRC lapjai közül. Itt van például az egyik, ezt HAF 4C küldte a HA3NN állomásnak 1931. másodikó 24-én. Ott leírja az állomásnak az adóját, egy push-pull CV 40 watt inputtal, a vevő pedig 0V1. Az operátor aláírása Doktorics. Van egy második QSL lap is, amelyik valószínűleg ugyanakkor lehetett nyomtatva, mint az előző, azonban akkor változott meg, hogy a HAF hívójelből HA hívójelet csináltak, és éppen azért az F betűt átragasztották egy MRAOE bélyeggel, és így lett belőle HA4C. Ezt egy megfigyelő állomásnak küldte, amelyiknek a száma 1098/1. Ennek a dátuma 1940. október 27-e, az operátor pedig Tóth Pali. Az adóállomás itt COPA 100 watt inputtal. Ezt az adót le is közölték később a rövid hullámú szemlében, és egy OS40/1250-es csővel működött 3504 kHz-en. Még annyit jegyzek csak meg, hogy Halmosi Simonnak a hívójele a HAF 3RC volt. Őt a háborúig láttam, azután eltűnt a szemem elől, azóta nem tudom, mi lett a sorsa. Halmosi Simon vezette a zászlónál elsősorban a levelezés, és amikor tanulmányai miatt már nem ért rá ezzel foglalkozni, akkor nekem adta át fokozatosan a levelezést. Eleinte csak a levelezéssel foglalkoztam, később azonban már önállóan kezdtem cikkeket írni. Mivel nagyon nagy érdeklődés mutatkozott akkor a rövid hullám iránt, éppen azért a Zászlónklap szerkesztőjével megbeszéltem, hogy nyitunk egy rovatot, amelyik hónapról hónapra mindig megjelenik, és rövid hullám lesz a címe. Ez általánosságban tárgyalta a rövid hullámú terjedést, antenna viszonyok, a Heaviside réteg viselkedését, és amikor ennek a végére értünk, akkor a Amatőr Laboratórium címmel mentek tovább a cikkek. Itt majdnem mindig a saját készülékeimet írtam le, amelyeket odahaza készítettem el, lefényképeztem, az elvi kapcsolását elkészítettem, és hát igen, populáris nyelven adtam azután közre a lapban. A lap elég bőkezű volt, mert eleinte 30 pengőt, aztán később fokozatosan 100 pengőt fizetett már egy-egy ilyen cikkért, természetesen függetlenül attól, hogy hány fotó és hány rajz van egy cikknek a keretében. Ez aztán komoly anyagi bázist is jelentett a számomra. Lapozom végig az újságokat, és ebből szinte nyomon lehet követni, hogy melyik évben milyen készüléket készítettem, és ezeket részletesen le is írtam, hadsöves, rövid hullámú, szuper, aztán volt egy nagy nézeteltérésünk, éppen itt nézem, a 39 márciusi számban Csóti Pali hozta föl hozzám az egyik készülékének a két fényképét, és ez valahogy belekerült a nyomtatásba, de feliratot nem adtam hozzá. És úgy jött le, hogy a szerző készüléke. Hát emiatt Csóti Pali nagyon megharagudott rám, és hát persze később aztán kibékülés és jó barátság lett belőle, de ez volt az egyetlen olyan készülék, amelyiket nem én készítettem. Később rendkívül nagy sikere volt az egyik cikknek, ahol egy ultrarövid hullámú készüléket ismertettem, amelyik egy KDD1-es csővel működött, amelyiknek az egyik oldala volt az oszcillátor, mint adó, a másik oldala a modulátor, vétel esetében pedig szuperregeneratív vevő és egy hangfrekvenciás előfokozatból állott. Erről fotót is készítettem, és az le is jött az ászlomban. A készüléknek a párját azt az 5-ös Q készítette el, belerakta egy bőröntbe, és hát ezzel járkáltunk ottan a környéken, ez van lefényképezve a zászlónkban. Na hát persze nem voltak ezek a nagy távolságú összekötetések, mert boldogak voltunk, hogyha néhány utca távolságából egymással összetudtunk jönni. Mikor új főszerkesztőt kapott az ászlónk a Pantol Márton személyében, ő azt mondta, hogy időközben én már kineveltem egy generációt, akik azóta nagyrészt vagy rövid hullámú amatőrök lettek, vagy pedig beiratkoztak a műegyetemre. Tehát előről kell kezdeni mindent, és ismét kinevelni egy újabb generációt. Hát őszintén szólva, ehhez már nem volt túlságosan nagy kedvem. Aztán pláne, amikor rákényszerítettek, hogy diák műhely név alatt menjen ez a rovat, ez már pláne nem nagyon tetszett nekem, és én is éppen úgy kinőttem ezt a lapot, mint annak idején a Halmosi Sziszak. Azt viszont meg kell állapítani, hogy igen, gavalléros volt ez az újság, mert a felszólításukra megrendeztünk egy készüléképítési versenyt. Hát meglepetésszerűen ez az 1941. február 15-i számban jelent meg a felhívás, és mondom meglepetésre 54 készüléket hoztak el hozzám, és mutattak be nálam, amelyiket a zászlónk jóvoltából különböző alkatrészekkel, méghozzá egészen értékes alkatrészekkel jutalmaztunk. Hát, hogy csak néhány nevet soroljak föl, ilyen a Herner Ákos, a Tevesz Ferenc, a Buru János, aztán itt van a Hofgard Károly is, hát most, hogy kiejtettem a nevét, őről feltétlenül kell néhány szót szólnom. A Hofgard Károly, mikor elvégezte az egyetemet, akkor bekerült az EMV-be, ahol egészen főkonstruktőr vagy főtechnológusi beosztásig vitte. Volt egy közös szabadalmuk is, amelyért Kossuth díjat kaptak. Hát, mint később kollégával, szóval nem csak iskolában járt egy osztállyal alattam, hanem később kollégák is lettünk, mert ugyanabban a fejlesztési intézetben dolgoztunk, de a közelmúltban történt vele az a sajnálatos eset, hogy mikor nyugdíjazták, akkor ő Pécelen lakott, és ott hát azt hiszem, hogy iparengedélyt váltott ki, és rádió és televízió készülékek javításával foglalkozott. Mikor egyszer egyedül volt a házában, A felesége éppen jött haza, és látta, hogy lángokban áll az egész ház. Valami műhiba történt, vagy baleset, és ebből kifolyólag szegény Hofgartkarcsi ott vesztette az életét. Mindig szeretettel fogok rá visszaemlékezni. Neki HA4X volt a hívójele. Idézzük föl egy régi archív felvételről a hangját.
Édesapám olyan barkácsoló ezermester volt. Sok mindent megtanultam tőle. Örököltem a technikai érzéket, és azt a felfogást, hogy amit más ember meg tud csinálni, azt meg kell tudnod nekem is. Sőt, talán egyszerűbben, talán jobban is.
Hát valóban ez volt az egész élet felfogásának az alapja. Mindent egyszerűbben és jobban. Hát jó így visszagondolni a régi munkásságomra, és ha végiglapozom ezt az újságot, ebből föltárul az egész ifjúságom. Jó arra gondolni, hogy igen sok embert neveltem erre a pályára, és így, ahogy összeszámolom, heten kaptak rövid hullámú amatőr engedélyt, és körülbelül 22-en mentek a műegyetemre. Sajnos a legtöbbjükről már nem tudok semmit, elvitte őket a háború zivatara. Itt van egy 1943-as zászlónk szám, itt emlékeznek meg arról, hogy hát akkor volt az esküvőnk. Nagyon szép kis köszöntő cikket írtak, és egy idealizált rajzot közöltek rólunk. Abban az évben, helyesebben abban a hónapban, májusban költöztünk ide ebbe a házba, ebbe a lakásba, és azóta is itt élek, és minden ténykedésem, tevékenységem, cikkek írása, készülékek építése, ez már mind ehhez a lakáshoz tartozik. Kicsit nagyot ugrottam időben. Egy pillanatra térjünk csak vissza a Verpeléti úti időszakra még, amikor még a szüleimmel laktam együtt. A 30-as évek második felében igen sok cikk jelent meg Makai Istvánnak a tollából a rádiótechnikában a házi hangfelvételről. Az iskolában velem együtt járt, helyesebben azt hiszem 4 osztályjal alattam az ifjabb Lahunka László, akinek az édesapja nagyon szívesen foglalkozott házi hangfelvétellel. A MÁV kórházból ingyen kapta a nyersanyagot, és ebből szívesen juttatott nekem is. Ő vezetett rá arra, hogy milyen nagy élvezet a házi hangfelvétel. Természetesen pirál lemezeket nem tudtunk venni, mert rendkívül drágák voltak. Viasz lemezek, hát aki ismerős így a hangfelvételi szakmában, azt tudja, hogy házilag viasz lemezeket nem lehet gyártani és tárolni, hiszen azok 30-40 mm vastagok. Tehát más alapanyagot kellett keresni. Ez az idősebb Lahunka bácsi, ez szinte egy éveket fektetett abba bele, hogy kikeressen valami olyan anyagot, amelyikre nagyszerű felvételeket lehet készíteni. Érdekes, hogy a háború után sikerült neki csak azután olyan anyagot létrehozni, ez valami zselatinszerű anyag volt, amelyiket felöntött egy üveglapra, és arra készített el a felvételeit, amelyik valóban kifogástalan stúdió minőségűek voltak. Egy ilyen felvétel maradt fenn róla, olyan nagy munkásságot és érdemeket szerzett ez az idősebb Lahunka bácsi, hogy érdemes felidézni egy pillanatra a hangját, megjegyezvén azt, hogy amikor ezt elkészítette a háború alatt, akkor már egyik szemére vak volt, és nagyon nagy nehézségekkel tudott csak megküzdeni a mechanikus munkákkal. A fia azonban hűsegítő társa volt, meg is őrizte ezeket a röntgenlemezeket, mert a Blahunka bácsi nem sokkal később háború után meghalt, és ezekből a röntgenlemezekből, plusz az én gyűjteményemből, meg a Hofgardéból készítettem el egy több száz órás olyan gyűjteményt, ahol a háborúnak minden lényeges része meg van örökítve. Tudnék, nem volt más, aki rábeszéljen mindig a mikrofonra, a hangfelvételi próbákra, hanem rákapcsoltuk a rádiót. És hát azok az évek, az volt maga a történelem. Ez a kb. 200-300 órányi megmaradt archív hangfelvétel, ezt ajánlottuk fel azután a Magyar Rádiónak, közösen a ifjabb Blahunkával, és ezeket a felvételeket Sebestyén János még ma is használja az egy rádiós naplójából. Na de most megint előre szaladtunk, hallgassuk meg a Blahunka bácsinak a hangját.
Egy darabka bekent üveget tudok csak adni neked, barátomnak. Neki csinyeld le, de ne hibecsül sokra, nem tudhatni, mire elég benne.
És most néhány régi QSO. Itt van az egyik általános felhívás CQ 10 méteren 1941-ből. A válasz Dél-Afrikából, a ZS 5Q-tól érkezett. Vagy itt van egy másik QSO, a ZL4GM Új-Zélandból. Ennek a QSO-nak az érdekessége az, hogy az én beszédemen valahogy rákerült a Budapest egy rádiónak a szünetjele, és ez mindegy hitelesíti azt a kort, amelyben ez a felvétel készül.
ZL4GM, ZL4GM, Hungarian H-A-6-U calling you. H-A-6-U, H-Honolulu, America, number 6. You, United, calling ZL4GM.
Itt van még egy érdekes emlék az automata billentyűzésnek az őskorából. A Vibroplex-el fölvettem a morse jeleket hanglemezre. A hanglemez egy jelfogót vezérelt, mely azután az adót billentyűzte. A BK üzem az 1937-es év folyamán jött divatba, nagyon kényelmes volt, mert csak a vevőre kellett figyelni, és mikor meghallottuk, hogy hívnak bennünket, akkor léptünk közbe. És itt van még egy rendkívül ritka QSO, YM4BM, Danzig Szabad Állam. Ki emlékszik ma már erre a városállamra, pedig miatta tört ki a háború? És most jönnek az én adóm akkori adatai. Hát ilyen és hasonló, mondhatnám, archív hangfelvétel a QSO közül jó egy néhány maradt ittem vissza, de ezeket nem nagyon érdemes ide bemásolni, ugyanis a lemezek meglehetősen sérültek, és nem kifogástalan a hang visszaadás közel fél évszázad után. És végül szeretném felidézni egy idegenbe szakadt hazánk fiának a hangját, Németh Lajos, azelőtt HA5-ös V volt.
Tehát én már nagyon-nagyon régen nem beszéltem a János Lakányos GRL-el, de netán összeakadt a DK Delta Kilo 4-es Bravo Alpha állomással, aki itt szokott lenni 4-1-kor. Ezen a környéken akkor ő biztos meg tudja mondani, de nem délnyugatni.
Na de térjünk vissza még az irodalmi tevékenységemhez. 1941-42-ben kezdtem rendszeresen írni a rádiótechnikába, Molnár János külön felkérésére. Még most is itt van a kezem között a levele, amelyiket azzal kezdett. Na végre csak, hogy megérkezett hozzánk. Hát ez kedves volt tőle. Volt egy másik nagy irodalmi tevékenységem is 1943-ban. A Rádió Hallgatók Lexikona jelent meg abban az évben. 1941-ben kezdtük meg a szerkesztését, ez egy hatalmas kétkötetes munka lett, rengeteg sok fényképpel, és annak a műszaki részét 32-es tételszám alatt én írtam meg. Ez igen sok rádióamatőrrel hozott engem kapcsolatba, és így ismerkedtem meg többek között a dr. Radnai Lacival is, akivel igen jó barátságban voltam, egészen addig, míg el nem távozott az országból. Még volt egy nagyobb természetű munkánk, a Kauzer Jánosnak a felhívására alakítottunk egy szerkesztőbizottságot, és mivel akkor én már a Kandó Kálmán technikumban, mint meghívott előadó, gyakran tartottam előadást, ebbe a munkába én is bekapcsolódtam. A szerkesztőbizottságban Sárközi Géza, Mezei Miklós, Mezei Géza, akire mindjárt vissza fogok térni, Csekészségem, Sói, hát körülbelül ezek szerepeltek, sajnos már egyik sincsen az élők sorában. Különösen tragikus volt Mezei Gézának az esete, aki egy évvel alattam járt ugyanabban a gimnáziumban, ahol én, és az egyetemre is együtt jártunk, nagyon sokat mentem föl vele együtt a MRC-be, és amikor elvégezte az egyetemet, akkor hozzánk a Standard Villamossághoz került az adó laboratóriumba, mint fejlesztőmérnök. Azonban ő fiatalabb volt, és nem kaphatott még felmentést a honvédségi bevonulások elől. Mikor 1944-ben katonai behívót kapott, akkor úgy határozott, hogy egy egyetemi századdal, ilyen Levente vagy ifjúsági századdal nyugatra fog menni. A vonat szerelvényüket azonban egy sorozat bombatámadás érte, és Dresdánál aztán ő is meghalt. Soha többé nem hallottam róla. Ez az említett kis könyv a háborús események miatt nem jelenhetett meg, csak elkésve 1946-ban. Hát akkor azonban már elvesztette az aktualitását, hiszen a technika azon idő alatt nagyon sokat fejlődött. Még hozzátartozik az irodalmi tevékenységemhez az is, hogy a Standardben működött egy ipari tanulóiskola, amely később technikummá alakult át. Ezek számára írtam én egy tankönyvet, amelyik csak sokszorosítással volt a hallgatók részére kapható, kolportálásra, utcajárusításra azonban nem került sor. Ez 600 géppel toldalból állt. Volt azon kívül még egy irodalmi, amit meg kell, hogy említsek, bár nem szívesen teszem. 1944. márciusában megszüntették a rádiótechnikát is, és akkor alakult helyette egy Villám nevezetű újság, amelyikre ráírták, hogy a Híradó Leventék és a Rádió Amatőrök lapja, ez havonta kétszer jelent meg. A rádiótechnikához beadott cikkeimet egyszerűen áttették a Villámhoz, és minden megkérdezés nélkül két cikkem ott jelent meg. Tekintve, hogy más lehetőség nem volt, és meg is kértek, hogy további cikkeket is adjak le, éppen ezért még néhány fényképpel ellátott cikket is írtam 1944 nyarán ebbe az újságba. A legérdekesebb közülük, amelyik azt hiszem számot tarthat további megemlítésre is, egy QRR nevezetű cikk, amely arról szólt, hogy az állandó bombázások miatt a lakosság a pincébe szorult le, és igen féltünk attól, hogy egy szőnyeg bombázás során a lakóházunkat is teli találat éri, és éppen azért én egy R3-as készüléket levittem a pincébe, és megpróbáltuk a Mészhárossal, a Mészivel, a 8-as X-el, hogy hogyan tudunk egymással kapcsolatot teremteni. Hát kiderült az, hogy körülbelül 100 milliwatt teljesítmény untig elég ahhoz, hogy a közöttünk lévő körülbelül 500-700 méter távolságot ő is a pincében, én is a pincében rendszeresen át tudjuk hidalni. Antennát azonban nem lehetett kifeszíteni a pincében, hanem a legjobban bevált a keretantenna, amelyik az R3-ashoz rendszeresítve is volt. Meg kell jegyeznem, hogy ezt a készüléket a gyakorlatban sohasem vettük igénybe, hála Istennek, mert a háznak a lakói nagyon féltek ettől a készüléktől, és azt mondták, hogy lehetőség szerint a pincéből távolítsam el mielőbb, mert akár a németek, akár a szovjetek jönnek be, esetleg mindenkinek baja származik belőle, úgyhogy én még 44 szeptemberek körül ezt visszavittem a gyári laborba. Most, ahogy forgatom itten a régi lapjaimat, és kezembe kerül egy régi hangfelvétel, amelyiken egy nagyon kedves kollégám, az Anderlich Sándor emlékezett vissza a régi kollégákra. Meg kell jegyeznem, hogy ő ugyancsak rövid hullámú rádióamatőr volt, és 1958-ig dolgoztunk együtt, ő azután átkerült a Magyar Rádiónak az állományába, és körülbelül 10 évvel ezelőtt halt meg.
Igen, sokszor jutnak eszembe régi kedves kollégáim és főnökeim. Tárközi Géza, Szikszai Lajos, Adamis Béla főnökeim, Malcsiner Ferenc, Kopócsi Mihály, Székely László, Táncos Mihály, Tóth Aliz, Nagy István kollégákra, akikkel igen sok szép munkán dolgoztam, és amire mindig büszke is leszek.
Két vastag dosszié fekszik itt előttem az asztalon. A régi cikkeim gyűjteménye. Két-három cikk kivételével mindegyiket félretettem. Persze nem az egész újságot, mert arra kevés lett volna helyem, hanem kitéptem a cikkeimet, és begyűjtöttem ezekbe a dossziékba. Az egyik dosszié az 1934 és 1945 közötti időszakot öleli fel. Ebben mindegy 250-270 cikk található. A másik rész az 1945-től egészen 1984-ig, tehát a tavalyi évig gyűjti össze a cikkeimet, amely további 300 cikket tartalmaz. Tavaly írtam ugyanis az utolsó cikket, és nem valószínű, hogy most már tudok olyan anyagot találni, amely leközlésre érdemes lenne. Most pedig témát váltok éppen emiatt. 1937-ben érettségi után akkor nem vettek föl a műszaki egyetemre. Hát bizony nem jól sikerült a felvételim, mert a gimnáziumban csak közepes tanuló voltam, és sokkal magasabb szintet követeltek volna meg. De nem is nagyon bántam, tudnélik édesapám akkor a svédországi gyáraknak volt a vezérképviselője, és ő mindenképpen azt akarta, hogy lépjek a nyomdokaiba, vegyem át tőle a hivatalát. Ehhez viszont elsősorban közgazdasági és jogi ismeretekre volt szükség. Ezért tehát beiratkoztam a közgazdasági egyetemre. Annyi előnye volt mindössze, hogy a műegyetem épületében, a CHC 14-es teremben folytak az előadások, vagy pedig néha a Szerb utcába Pestre jártunk át. Így alkalmam nyílt a Műszaki Egyetemnek a könyvtárát látogatni, és a MRC-nek a helységeibe is rendszeresen feljárni. Azonban meg kell mondanom, hogy az előadások borzasztó unalmasak voltak, és egyáltalán nem kötötték le a figyelmemet, hiszen én mindig csak a rádió iránt érdeklődtem, és a közgazdasági tudományokkal és a jogászi megoldásokkal bizony nem nagyon voltam megelégedve. Néha egy-egy Heller Farkas előadást nem mondom, vagy egy huszárnak az előadása az igen érdekes volt, és nagy élvezetet nyújtott, a többiek azonban egyáltalán nem. Éppen ezért mindent elkövettem, hogy amilyen gyorsan csak lehet, tudjak átmenni a Műszaki Egyetemre. Na hát a két évből egyet be is tudtak nekem, és így iratkoztam át később a Műegyetemre. Sajnos ott a B-tagozaton én azt hittem, hogy majd ottan lesz sok elektromosság és a rádióval kapcsolatos előadás, azonban be kellett látnom igen rövid idő alatt, hogy ott is az egész egyetemi tanulmányunk alatt összesen fél év volt elektromosságtan, tehát a érdeklődésemet ott sem tudtam kielégíteni. És még egy igen nagy baja volt ezeknek az előadásoknak az, hogy az előadók nem rendelkeztek megfelelő szakmai ismerettséggel. Szándékosan nem említek neveket, de azt kell mondjam, hogy minden előadó a maga tudását kizárólag könyvekből ollózta össze, és gyakorlati tudás nem állt mögötte. Vagyis jóformán mindenki autodidakta volt. És ezek az autodidakták szintén autodidaktákat neveltek azután az ipar számára, akik megtorpantak az első pillanatban, amikor a gyakorlatban kellett volna bemutatni azt a tudást, amit elvártak egy egyetemet végzett embertől. Ezen rövid kis kitörő után szeretnék visszatérni az MRAOE szerepére. A tiszti kart 1938. július 23-án választották meg. A Lendvai utcában igen nagy élet indult, és nagy forgalmat bonyolítottak le. A tisztikar tagjai a következők voltak. Elnök Hollós Lajos, alelnökök Hódosi Pál és Bibó Dénes, örökös főtitkár Kis Béla, főtitkár Kállai János, ellenőrző felügyelő Takács Béla, igazgató Bartos Ödön, háznagy Horváth Dezső, pénztáros Zombori György, titkárok Nemes Magasi György, Zentai János, Boros László, jegyző Kis Lajos, Bácskai János, könyvtáros Lengyel István, QSL iroda vezetője Iklódi József. A MRAOE lapjának a rövid hullámú szemlélek a felelős szerkesztője Fehér Gyula, kiadója pedig dr. Antalfi Imre. A választmány tagjai Csurgai Árpád, Sándor Zoltán, Doktorics István, Fehér Gyula, Kereszti Ervin, Pogány Imre, Hatz Otto, Rakolcai Géza, Windhaber Alajos. Póttagok Földesi Kálmán, Kále Frigyes. Műszaki és ellenőrző bizottság elnöke Bibó Dénes, tagjai Kápli Elemér, Csurgai Árpád, Antalfi Imre, Doktorics István, Kállai János, Fehér Gyula. Számvizsgáló bizottság elnöke Markali Tibor, tagjai Horváth Gyula, Kereszti Ervin, Zerinvári Endre és Kadvány Péter. Műszaki tanácsadó, ezek képviselték az igazi színvonalat a MRAOE-ben, dr. Baj Zoltán, dr. Magyari Endre, dr. György, Sárközi Géza, később lett doktor. A szertáros Újvári Tibor. Hát ez volt a tisztikar a MRAOE-nak. A Lendvai utcában, amint már említettem, nagy élet indult meg. Igen nagy választéka volt ott a hatalmas rádiócsöveknek, nagy transzformátoroknak, hozzávaló szűrőkondenzátorok, egyenirányítók is voltak ott felhalmozva, és bárki kérhetett belőlük, csak egy blokkot kellett kitölteni, aláírással ellátni, és már is megkapta. A különböző versenyek is azt a célt szolgálták, hogy mennél nagyobb méretű alkatrészekkel ellátni a tagokat. Ez aztán azt eredményezte, hogy mindenki épített magának akkora adót, amekkorát csak tudott, és én is így jutottam el a kb. 300 watt inputig működő adómmal. Egyszer kaptunk egy körlevelet, hogy jelenjünk meg a Lendvai utcában, ahol körülbelül 30-40-en lehettünk jelen, ami az akkori létszámhoz képest meglehetősen sok volt. A gyűlést ott tartották meg az előadóteremben, és a nagy asztalnál három katona ült. Ezek azok közül voltak, akiknek a neveit az előbbi tisztikar között felsoroltam. Azt mondták nekünk, hogy megbíztak bennünk, kaptunk nagyon sok anyagot, és mostan az ország területe meg fog nagyobbodni, és emiatt engedélyezték nekünk, hogy nagyobb teljesítményű adókkal dolgozzunk. Egy a fontos, mindig legyen egy olyan üzemkész, üzembiztos adónk, amelyeket bármelyik pillanatban üzembe lehet helyezni. És azt is mondták még, hogy ebben a tárgyban többször fogunk tartani még megbeszélést. Körülbelül egy hónapi időközönként azután megint csak elmentünk egy ilyen körtelefon után a Lendvai utcába, azonban a jelenlévők létszáma egyre fogyott. Azt nem tudom most megmondani, hogy azért-e, mert ők kiügyeskedték magukat már előre, érezvén a háborús veszélyt, vagy pedig azért, mert nagyon sok volt közöttük olyan, aki később a sárga csillag viselésére volt kötelezve, tehát már eleve nem volt megbízható. De a tisztikar tagjainak legalább a fele ilyen volt. Na, az összejövetel után közölték velünk, hogy most e pillanattól kezdve mi már érezzük magunkat katonáknak, és ha behívót kapunk, a behívón feltüntetett helyen jelenjünk meg. Az is lehet, erre is felhívták a figyelmet, hogy a behívón csak olyan utasítás lesz, hogy maradjunk otthon a lakásunkon, helyezzük üzemkész állapotba az adókat és a vevőnket, és majd ők gondoskodnak azoknak az elszállításáról. Hát erre nem is kellett sokáig várni, mert néhány hét múlva, kora ősszel kaptam egy sasbehívót, hogy jelenjek meg a Falkmiksa utcában. Még életemben nem kaptam ilyet, és hát emiatt bizony nagyon megvoltam ijedve. Először beszaladtam az egyetemre, és hát ott a dékáni hivatalban közölték azt, hogy rendes halasztást a katonai sor kötelessége alól azt tudnak adni, ellenben ilyen sasbehívó ellen nem tudnak tenni semmit. Tehát menjek el arra helyre és időpontban, amire a behívó szól. Mi más tehettem volna? A megadott időpontban eleget tettem a behívónak. Falkmiksa utcában kellett megjelenni. Ott Jókuti Alberttel, a 7K-val és Antalfi Imrével találkoztam, akiktől azt az utasítást kaptam, hogy az adómat hozzam olyan állapotba, hogy bármikor elszállítható legyen. De akkor arról még nem volt szó, hogy az adóval együtt engem is elszállítanának valahova. Mindenesetre szomorúan baktattam hazafelé, amikor beleütköztem egy régi gyerekkori ismerősömbe, aki akkor már katona repülőtiszti egyenruhában volt. Mondom neki, Nagy Tibornak hívták az illetőt, mondom neki, Tibor, ez is ez a helyzet, mit lehetne itt tenni? Azt mondja, nézd, éppen most költözött a standard villamossági ide a Fehérvári útra, az hadiüzem, és annak a hadiüzemnek én vagyok valamilyen, tudom én, segédtisztje, vagy nem tudom milyen beosztása volt. Azt mondja, gyere oda be holnap, majd valahogy elintézzük a fölvételedet, mert ott, mint hadiüzem, természetesen kaphatsz felmentést. Erre a felvételre azonban csak később került sor. A háborús pszichózis azonban nagyon urrá lett a fővároson, és akkor tartották a legelső légó gyakorlatot Pesten. Tekintve, hogy ezt a rádió is közvetítette, egy részét én annak idején hanglemezre vettem, és mivel a Budinski, aki szintén MRC tag volt, azt közvetítette, meg a Pluhár, hát éppen azért bejátszok ebből egy kis részt ide, úgy aláfestésnek.
Láttunk püstölgést, lángokat innen, onnan a város különböző pontjairól, amit azután Pluhár István igen szépen érzékeltetett velünk, azonban más szempontból érdekes az, ami itt a Citadella megfigyelőhelyén történik. Itt a katonaság egyáltalán nem volt tekintettel arra, hogy a repülőgépeket a köd, hogy úgy mondjam, kiirtotta abból az egy órás gyakorlati műsorból. Feltételezték osztag, amely a mustár gázos támadás elhárítását, illetve annak az ellensúlyozását van hivatva végezni. Most vonul el itt előttem két teherautón. A mustárgáz az olyan veszedelmes szerv, hogy a ruhán és a cipő talpon is bejomul és veszélyezteti az embernek az egészségét. Tehát igen csinyán kell belevánni. Itt vannak hatalmas hordók, sárgára festett hordók az egyik teherautón, amelyek mind azt mutatják, a sárga jel jelzi, hogy mustárgázos támadás történt, és azzal szemben vonult ki a mentőosztag. Mind a hivatás az, hogy a kalapomat is levitte a fejlődött. Mind erősebbék, mind csúnyább eredménnyel dolgoznak, hogy ezek a ledobott bombák a gépek hirtelen eltűnnek, és egymás után látni most már a bombák hatását. A város kicsete ég, a főbejárat fölött, de milyen irtózatosan csúny, egészen átláthatatlan sötét füsttel.
Hát ilyen háborús pszichózist tudtak teremteni ezzel a légvédelmi gyakorlattal. El lehetett képzelni, hogy néhány nap múlva, amikor kaptam egy értesítést, hogy várható, hogy a közeljövőben jönnek majd az adómér, és vele együtt nekem is el kell menni, milyen kétségbe esett hangulatban voltam. Elátkoztam én akkor magamban már százszor az egész rövid hullámozást, meg a rádiózást, és a szüleim is folyton mondogatták, hogy miért kellett neked egyáltalán ilyen rövid hullámú dolgokkal foglalkozni. Így telt el néhány hét, amikor egy reggel csöngettek az ajtónkon, és két katona állt ott, a kezükben egy behívó, Markon vagyunkták, és azt mondták, hogy már is menjek velük. Fölkapták az adómat és a vevőmet, én éppen csak elbúcsúztam a szüleimtől, és már is mentem a ház előtt álló 3 tonnás leponyvázott teherautóba. Ott legnagyobb meglepetésemre Kürti Pistát találtam az adójával együtt, aztán később fölszedtük a Czirer Ákost is, hát az ő adójáról nem is érdemes beszélni, mert egy fél éves rajztáblára felszerelt nyitott berendezés volt csak, amelyik természetesen az első 10 kilométer után már darabokra hullott. Először a Kürti Pistának az adója, utána az enyém is kezdte elveszíteni az egyes alkatrészeit, úgyhogy csak egy csörgő-zörgő valami lett belőle, mire késő délutánra megérkeztünk Kisvárdára. Ott nem törődött velünk senki, átmentünk Záhonyba, éjszaka átmentünk Tarpára, másnap délelőtt Vásárosnaményba érkeztünk meg, de akkor már nagyon éhesek voltunk, fáztunk, és hát kértük, hogy adjanak valami ellátmányt. Adtak 50 forintot, ez 10 napi zsoldnak felelt meg, és megengedték, hogy a konyhán étkezzünk. Adtak egy pokrócot is. Az utcán mindenféle civil csoportokat találtunk, vállukra kötött többnyire madzaggal puska, és ezeket a kis csoportokat nagy ordítozással egy-egy katona vezette. Hát akkor tudtuk mi csak meg, hogy mi belecsöppentünk az úgynevezett rongyos gárdába. No hát ettől aztán elment minden kedvünk, és csak azt néztük, hogy hogyan lehetne innen a lehető leggyorsabban meglépni. Néhány nap múlva aztán bevonultunk, ezt idézőjelben mondom, Érsekújvárra. Ott is csak azt néztük, hogy most mi a teendőnk, amikor egyszerre csak meghallottam egy autónak a tülkölését, azt tülkölt, hogy Hát aki tud morzézni, tudja, hogy az mit jelent. Én pedig azt tudtam, hogy na, ez az én pesti ismerősöm. Macskási Géza volt, akinek hangerősítő vállalata volt Pesten. Megkérdeztem tőle, hogy te miért vagy itt. Azt mondja, nem tudja, neki hangerősítőket kellett idehozni bizonyára, majd innen tovább fogják őket vezényelni. Nekem pedig azt mondta, hogy nézd, ez az autó megy most éppen Pestre, adjál neki 50 forintot, öpengőt, és akkor ez haza fog téged szállítani. Hát úgy is tettem. Odaadtam az 50 pengőmet, amit akkor kaptam Zsoltba, adomnak a kis roncsait földobáltam még az autóra, és már is sarkon fordultam, és indultam újból haza. Hát így végződött az én dicsőséges, felvidéki bevonulásom. Nem szégyellem, őszintén elmondom, hogy hogy volt. Nem voltam sohasem hős, és nem szerettem sohasem a háborút. Hát ezzel van vége a második résznek.